Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint az egyházunk a mai napra kijelölte. Megírva találjuk a Zsoltárok könyvének 116. fejezetében, a 8-tól a 10. versben a következőképpen. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullástól, lábomat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, nyomorult vagyok. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezt az ige szakaszt okkal érezzük ambivalensnek. Milyen szavak fordulnak benne elő? Halál, gyász, könnyhullatás, elbukás, a nyomorúságnak az érzése. És a Zsoltáros arról vall, hogy mindettől megmentett az Úr. És akkor itt van az ambivalens érzéseknek a helye, hogy ez igaz is, meg nem is. Persze mindettől megmentett az Úr, hiszen vannak erről hiteles bizonyságtételeink. Mindannyian be tudunk számolni olyan esetekről, amikor Isten meghallgatta az imádságunkat, és valami csoda megtörtént az életünkben. Vagy olyan csoda, ami olyan nyilvánvaló módon csoda volt, gyógyulás egy gyógyíthatatlan betegségből például, vagy olyan csoda, amit mások esetleg úgy neveznek, hogy véletlen, de mi azért a szívünk mélyén tudtuk és éreztük, hogy ez nem lehet véletlen, ezt Isten rendezte, hogy így legyen. Vannak a saját életünkből is bizonyságtételeink, és hallunk másoktól is elég sok bizonyságtételt. Hallunk, olvasunk, most az internetes világban vannak olyan keresztény honlapok, amik direkt azért vannak, hogy oda kiki fölírhatja a saját bizonyságtételét, és aki ismeri az adott nyelvet, az bárhol olvashatja ezeket a bizonyságtételeket. Olyan sok bizonyságtétel van gyógyulásokról, ima meghallgatásokról, csodákról keresztjének életében, hogy el sem tudjuk az összeset olvasni. Igen, Isten, élő Isten, és ő cselekszik az életünkben. Cselekszik a mindennapjainkban, és megtapasztaljuk ennek az igének az igazságát, hogy Isten megment a haláltól, a könnyhullástól, az elbukástól, a nyomorúság érzésétől. Ugyanakkor másrésztről ott van bennünk az az érzés, hogy de mégis átéljük ezeket a dolgokat. Mégis átéljük újra meg újra. Sokszor hullatjuk a könnyeinket. Hol ezért, hol azért. Hol testi fájdalomtól, hol lelki fájdalomtól. Hol gyász miatt, hol megbántottság miatt. Hol azért, mert megsajnálunk valakit. Esetleg a tévében látunk egy nyomorúságos helyzetet, egy csontsovány árva gyereket, és megindulnak a könnyeink. Az elbukást is megtapasztaljuk. Hívő keresztjének vagyunk, odaadtuk az életünket az Úrnak, akarunk az ő lábnyomába menni, és megtapasztaljuk azt, hogy elbukunk. Nap mint nap elbukunk. És aztán sírunk esetleg emiatt is. Sőt, jól is tesszük, hogyha sírunk miatta. Jó nekünk, hogyha tudunk az elbukásaink miatt sírni. Milyen sokszor érezzük nyomorultnak magunkat, szintén sorolhatom, vagy testi, vagy lelki nyomorúság miatt van ez az érzés. És hát mindannyiunknak át kell élnünk a halált is. Sorban elmennek mellőlünk azok, akiket szeretünk, és aztán egyszer ránk magunkra is sor kerül. Megvalljuk a Zsoltárossal együtt, hogy ez a megmentettség a haláltól, a könnyhullatástól igaz, de ugyanakkor mégiscsak átéljük nap mint nap ezeket a dolgokat. Hogy is van ez? Van a kereszténységen belül egy irányzat, amit szoktunk úgy nevezni, hogy sikerkereszténység, vagy más szóval sikerteológia. Igen, vannak olyan keresztény irányzatok, amelyek azt mondják, hogy a hívő életében nem történhetnek rossz dolgok. Ha valakinek az életében mégis rossz dolgok történnek, hát akkor ott a bizonyíték, hogy ő mégsem igazán hívő, mégsem tért meg igazán, mégsem adta oda az életét igazán Istennek. Nem akarom nevesíteni, hogy mely közösségekben, mely gyülekezetben van erőteljesen ez a tanítás. Ez egyik ismerősöm éppen hallgatott egy ilyen tanítást, és azt mondta, hogy de amikor hallotta, hogy a keresztjén, a hívő keresztjén fölött egy burok van, és a támadások ezért nem érhetik el, neki abban a pillanatban beugrott a kősziklára és a homokra épített ház története. Hát itt a bizonyíték arra, testvérek, hogy jól kell ismernünk a Bibliát, mert ha a Bibliát jól ismerjük, akkor nem tudnak félrevezetni. Mert akkor a Szentlélek rögtön eszünkbe juttatja azokat az ige szakaszokat, a Bibliának azokat a részeit, amik megmondják az igazságot, és amik felhívják a figyelmet, hogy itt valami nem stimmel, mert miről is van szó a kősziklára és a homokra épített ház példázatában? Ugye a kősziklára épített ház, azt mondja Jézus, hogy aki őrá, az ő beszédeire építi az életét, az ahhoz hasonló, mint aki a kősziklára építi a házát. Aki meg nem őrá, az ő beszédére, az ő személyére építi az életét, az arra hasonlít, aki a homokra építi a házát. De a vihar, az árvíz, az mindkét házat éri. Nem arról beszélt Jézus, hogy aki ő benne hisz, annak a házát, annak az életét nem érik a viharok, nem éri az árvíz, nem éri a megpróbáltatás. Jézus arról beszélt, hogy mind a két házat éri a szél, a vihar, az árvíz, de mégis van különbség, mert az egyik ház megmarad, a másik pedig összedől. Na hát, hogyha a sikerkereszténységgel akarnak elcsábítani bennünket, gyere a mi közösségünkbe, mert akkor vagy igazi hívő, hogyha a mi közösségünkbe tartozol, és akkor majd egy burok fog téged körbevenni, és nem érnek a támadások. Hát ezt nem szabad elhinni. Jézus soha nem mondott ilyet. Azt mondta, hogy építsük az életünket őrá, mint kősziklára, építsük az életünket az ő beszédére, és akkor megmarad az életünk. Nem szükségszerű, hogy idegösszeroppanást kapjunk a megpróbáltatások alatt, és főleg nem szükségszerű, hogy elveszítsük az Istennel való kapcsolatunkat, mert a megmaradásnak ez a lényege. A megmaradásunk azt jelenti, hogy megmarad az Istennel való kapcsolatunk, ami az örök élet. Azt olvasok itt a 10. versben, hogy hittem, ha így szólok, és igen, nyomorult vagyok. A zsoltáros kimeri mondani azt, hogy igen, nyomorult vagyok. Nem kell letagadni a jelen valóságát, de bizonyosak lehetünk abban, hogy a szabadulás is valóságos lesz. Mert mit mondanak a sikerteológusok? Hittel megvallom, hogy nem vagyok beteg. Kicsit olyan nevetségesnek is tűnik, amikor valakinek nyilvánvaló betegségei vannak, nyilvánvalóan nem stimmelnek a dolgok, és azt mondja, de nem, mert én hívő vagyok, engem nem érhetnek bajok, ez csak a látszat, de amúgy hittel megvallom, hogy nem vagyok beteg. Nem, a zsoltáros kimeri mondani. Ne tagadjuk már a valóságot. Ne tagadjuk már a tényeket. Mit mondhatunk ehelyett? Azt mondhatjuk, hogy beteg vagyok, de hiszek abban, hogy van gyógyulás. Vagy már itt, az e földi életben van gyógyulás, vagy ha nem itt, akkor legkésőbb a földi életem befejeződése után. Kedves testvérek, igaz az, hogy meggyógyít az Úr. Bármilyen betegségben szenvedsz, akár lelkileg, akár testileg, lehet az a legsúlyosabb szívbetegség, vagy a legsúlyosabb rákbetegség, meg fog gyógyítani az Úr. Vagy ebben a földi életben, vagy ha nem, akkor legkésőbb akkor, amikor ez a földi életed befejeződik, és odaállsz az ő színe elé, akkor már meg leszel gyógyulva. Akkor már nem fog fájni semmi. Akkor már nem lesz a betegség. Ezt viszont megígéri az Úr. Azt Jézus nem mondta, hogy vihar, megpróbáltatás nem éri a földi életünket, de azt megmondta, hogy ott nem lesz sírás, ott nem lesz már gyász, ott nem lesz már betegség, ott nem lesz már fájdalom. A szabadulás, a gyógyulás, az valóságos. És itt szeretnék visszakanyarodni a felolvasott ige mondani valójához, hogy bár megtapasztaljuk, átéljük a leírt dolgokat, mint a könnyhullatás, az elbukás, a nyomorúság érzése, a halál, és mégis igaz ez az ige, de az örökké valóság perspektívájából igaz. Mint ahogy nagypénteken is biztos volt, hogy lesz feltámadás. A tanítványok nem értették, hogy halhat meg az Úr, akit mi megismertünk, hogy ő az Isten fia, ő az elküldött megváltó, ő, aki feltámasztotta Lázárt, meg a Naini ifjút, meg Jairus leányát, aki bebizonyította, hogy le tudja győzni a halált. Hát ő maga hogy szenvedhet és hogy halhat meg? És Jézus előre megmondta, hogy fel fog támadni. A feltámadás az egy biztos dolog volt már nagypénteken is. De még várni kellett. A szenvedés közben is tudnunk, hinnünk kell, hogy van üdvösség, van mennyország, van örök élet. Ha ebben nincs hitünk, akkor ugyan miben hiszünk? Egy gyenge Istenben? Egy olyan gyenge Istenben, aki gyengébb még a földi varázslóknál is? Ha nem hiszünk az örök életben, akkor hogy képzeljük el az Istent? Ő nem győztes a halál fölött? Ő nem mindenható? Miért biztos az, hogy van örök élet? Mert Jézus ezt mondta. És mert ő ezért halt meg, hogy legyen. Hogy legyen számunkra bűnbocsánat, hogy legyen számunkra örök élet. Hát ezért volt a nagypéntek. Ezért volt minden, amit Jézus tett. Emlékszem az egyik Jézus filmre, talán a Cefirelli féle Jézus film végén mondja azt Péter, hogy igen, én hiszem, hogy feltámadt. De hát miért hiszed? Mert ő megmondta. Mert ő ezt mondta. Mert ő ezt akarta. Ő akarta, hogy így legyen minden, ahogy történt. Kedves testvérek, akkor van egy különbség a kétféle élet között, a hívő élet és a nem hívő élet között. Azt mondjuk, hogy a szenvedés az megvan a mi életünkben is. A vihar, a megpróbáltatás az éri a mi házunkat is. Hát akkor van-e különbség az e földi életünkre vonatkozóan? Azt már megbeszéltük, hogy örök életünk van, ott nem lesz már fájdalom, ott már igazi boldogság van. De hogy erre a földi életünkre vonatkozóan van-e különbség a kétféle élet között, a hívő élet és a nem hívő élet között? Igen, van. Éppen a hit a különbség. A hit, ami bizakodóvá, reménytelivé, örvendező keresztjénné tehet. A hit, ami boldoggá tehet. Mert igenis lehetünk boldogok az e földi életünkben. Igenis lehetünk boldogok szenvedések közepette is. Mert nem azt tesz boldoggá, ha nincs szenvedés. Mert ez utópia, ilyen úgysem lesz. Hanem a szenvedés közepette is boldoggá tehet az a tudat, hogy el van készítve a hely számomra és számodra az Isten országában. Egyszer, nem tudom hány évvel ezelőtt volt már egy találkozó, lelkésznők számára abból az alkalomból, hogy valami kerek évfordulója volt annak, hogy Magyarországon az első evangélikus lelkésznőt felszentelték, és ott voltak a nagy elsők, nyugdíjas korú lelkésznők, és kinnültek a pódiumon. Szerintem a gyülekezet mindenkit ismer közülük. Kinnültek a pódiumon, és egy ilyen pódium beszélgetés volt, és interjút készítettek velük, hallgatóság füle hallatára. És akkor az egyik kérdés így hangzott feléjük, hogyha újra kezdhetnék, akkor újra a lelkészi hivatást választanák-e? Hát ugye izgalmas kérdés, hogy valaki nőként végig szolgálta az életét, sokszor keményebb körülmények között, mint a férfi kollégák, és hogy most, hogy nyugdíjas korban van, újra végigcsinálná ezt az egészet. És Pintér Károlyné Erzsébet néni mondta, amikor elhangzott felé a kérdés, hogy én remélem, hogy most már az örök élet következik, és nem még egy lelkészi szolgálat. Annyira szíven ütött ez a bizonyságtétel, hogy akkor azt gondoltam, hogy szeretnék én is ilyen idős asszony lenni. Szeretnék én is ilyen lenni nyugdíjas koromba. Nem visszasírni a fiatal koromat. Nem visszasírni, hogy jaj, ezt másképp csinálnám, meg azt másképp csinálnám. Jaj, ha újra kezdhetném, ha még egyszer 20 éves lennék, hát miért ragaszkodnánk a földi életünkhöz? Miért akarnánk újra meg újra átélni azt a nehéz dolgokat? Miért akarnánk újra átélni a gyermekszülést, meg a gyermeknevelést? Hát nem sokkal csodálatosabb, hogy már ott vagyunk a kapuban, és már beléphetünk Isten jelenlétében, ahol öröm vár, ahol boldogság vár, ahol megnyugvás vár és békesség? Én remélem, hogy megadja nekem Isten ezt a hitet, amikor már oda kerülök, amikor már itt is fáj, meg ott is fáj, amikor már sok mindenki nincs mellettem, akit szerettem. Én remélem, hogy megadja nekem ezt a hitet, hogy nem akarok már ragaszkodni a földi dolgokhoz. Nem fontos már az, hogy fel legyen újítva a házam. Nem fontos már az, hogy most ebből a betegségből meg fogok-e még gyógyulni, vagy nem. Nem fontos. Az a fontos, hogy Jézushoz tartozom. Az a fontos, hogy el van készítve a helyem a mennyországban. Az a fontos, hogy engem oda várnak. És amikor belépek, akkor egy hatalmas halleluja éneklés fog fogadni. És amikor belépek, akkor Jézus Krisztus magához ölel engem. Ez a fontos. És ez a hit a lényege mindannak, amit most itt a napokban ünnepeltünk. A nagypénteknek, a húsvétnak. Ez a lényege. Nem egy gyenge Istenünk van, aki megsegít itt-ott ebben a földi életben. Ó, most meggyógyította a torokgyulladásomat, most sikerült egy jó munkahelyet kapnom, most egy kicsit több a keresetem, mint tavaly. Egy gyenge Isten is meg tudja ezt tenni. De nem ez a lényeg. Erős mindenható Istenünk van, aki győztes a gonosz felett, aki győztes a halál felett, és aki helyet készített számunkra az örök életben. Minek is ragaszkodnánk az e földi élethez, amikor valami sokkal jobb következik, amiről Pál apostol úgy ír, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg sem gondolt, amit Isten készített az őt szeretőknek. Még egy bizonyságtételt szeretnék elmondani. Olafsson Károly Placid bencés szerzetes papnak megjelent egy könyve, aminek az a címe A túlélés szabályai a gulágon. Egy részletet felolvasok belőle. De még akkor sem értettem semmit, kénytelen volt az Úristen egy olyan logikátlanságot produkálni. Nem akarom ezt a logikátlanságot a szerencsétlen Szovjetunióra kenni, bár ott is tapasztaltam logikátlanságot eleget. De logikátlanság, hogy valakit Budapesten elítélnek 10 év kényszermunkára a Szovjetunióba, és akkor elviszik Sopron kőhidára. 1300-an voltunk, mindannyian elkerültünk Sopron kőhidára. Ott a szabályok szerint le kellett pucérra vetkőzni, és a ruháinkat forró gőzös szobába tették, hogy dezinficiálják. A fejünkre kentek egy diónyi kenőszappant, adtak egy vödröt, és mosakodnunk kellett. És ahogy én ott pucéron mosakszom, odajön hozzám egy 60 környékéről származó fiatalember, megkérdezi. Te énekeltél ott a folyosón? Mondom, én. Azt mondja, te azt el sem tudod képzelni, hogy annak milyen hatása volt a halálkamrában. Én halálra voltam ítélve. Tegnap előtt kaptam kegyelmet. De tudod, a halálos ítéletet mindenki másképp éli meg. Van, aki depresszióba esik, van, aki mindenre kirobban. De amikor meghallottuk az énekedet, akkor elkezdtünk suttogni, hogy érdekes ez az Isten. Ide küldött nekünk egy katolikus papot, hogy amikor nem tudunk megbékélni a helyzetünkkel, nem tudunk megbékélni saját magunkkal se, akkor legalább az Istennel béküljünk meg. A légkör változott meg ott, a halálkamrában. Nem a nyomorúság érzése múlt el a halálkamrában, hanem a légkört az változtatta meg, hogy feltámad bennük a hit Istenben és az örök életben. Így változzon meg a mi életünk is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor nem tudatosul bennünk, hogy te mindenható vagy, aki legyőzted a halált, legyőzted a gonoszt. Sokszor csak egy gyengécske Istennek képzelünk, akitől kérhetünk ezt, azt a földi életünkre vonatkozóan, aztán vagy meg tudja adni, vagy nem. Bocsáss meg, hogy az értékrendünkbe nem írtuk első helyre, hogy hozzád tartozunk, hogy ez a lényeg, hogy veled kapcsolatba lehetünk, hogy örök életünk legyen. Uram, változtasd meg a légkört körülöttünk, változtasd meg a gondolkodásunkat, változtasd meg az értékrendünket, változtasd meg bennünket, Uram, hogy valóban az örök élet perspektívájából gondoljunk mindenre, ami velünk történik. Add meg nekünk azt, hogy el tudjuk fogadni a te akaratodat. Ha szomorúság ér, ha gyászolunk, ha szenvedünk, meg tudjunk nyugodni a te akaratodban, és meg tudjunk vigasztalódni, és meg tudjuk érezni azt, hogy mégis boldogság hozzád tartozni, mert boldoggá tehet az a tudat, hogy elkészített helyünk van a te országodban, hiszen ezért haltál meg. Értünk szenvedtél, és értünk haltál meg, hogy helyet készíts nekünk a te országodban. Köszönjük ezt neked. Amen.